A világbajnoki címért játszik a magyar női vízilabda válogatott az Egyesült Államok ellen. Nem is olyan rég az Európa-bajnokságon nem sikerült maradandót alkotnunk. Mi változott azóta, hogy most ekkora menetelésben vagyunk?
Az, hogy mi változott azóta, ha azt mondanám, hogy én tudom a megoldást, akkor nem mondanék teljes valóságot. Azt, amit látok, vagy azt, amit érzek, azt el tudom mondani. Azt gondolom, hogy a csapatnak az összetartó ereje, a mentális ereje lett sokkal nagyobb, mint az EB-n volt. Ugye ott nagyon kevés idő volt az EB-re való felkészülésig, és annak az edzői párosnak, a Miók Attilának és a Csasanyinak a munkájának nem volt ideje végigmenni annyi idő alatt. Főleg a taktikai dolgokra értem ezt, mert az erőnlét az ember megcsinálja az erőnléti edzést. Nagyon fontos, hogy erőnlétileg toppon légy, hogy fizikailag bírjad, mert az utolsó döntések, az utolsó pillanatokban láttuk az 5 métereseknél, hogy fejbe, hogy fizikailag oxigéned legyen. Ez fontos. De igazából ennek a csapatnak arra volt szüksége, hogy mint csapat együtt lélegezzen. Otthon hagyja a Magyarországon a bajnokság alatt egymás és a folytatott nagy csatáknak a bent lévő kis tüskéjét, otthon hagyjanak, az egót le tudják egy picit nyomni, és mindenki egyfele menjen, és egyfele gondolkodjon. És élvezzék azt, hogy együtt játszanak, élvezzék a vízilabdát. És szerintem a Miók Attila ezt tudta jól, a Csesanyival párban, ezt tudta jól átültetni a lányokba a VB kezdetéig.
A vízilabdában egyébként mennyire jelenik meg az úgynevezett formaidőzítés? Ugye, ahogy korábban említettem, az EB nem úgy sikerült, ahogy a magyar csapat tervezte, de ezek szerint a VB-re volt igazolítva a formaidőzítés?
Szerintem ezt így nem mondhatjuk ki, de mondom, ezt megint szeretném hangsúlyozni, hogy ezt majd az edzők elmondják, tehát én ezt csak az érzéseimet mondom, amit itthonról a tévén keresztül az ember lát. Én azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy az EB-re nem akartak, hisz az EB megszerezik a kvótátok, ez egy nyugodtabb VB. Tehát hogy én szerintem az EB-re is úgy mentek, teljes élességben, hogy kvótát szeretnének szerezni. Hát ez teljesen normális, hogy így mentek oda. Ha belegondol, vagy visszaemlékszik, akkor egy gólos vereségeken múlott ez. Most 5 méteresekkel tudtunk nyerni. Tehát itt azért a világ elitje nagyon közel van egymáshoz. Tehát itt azért nagyon kicsi nüanszokon, mind a sportban most már látjuk, hogy a legtöbb győzelem vagy vereséget nagyon minimális dolog választja el egymástól. Én hangsúlyozom, hogy szerintem azért nyertünk most mi egy picivel, vagy egy hajszánnyal, vagy egy 5 méteressel, mert mi mondjuk 9 5 méteresből eddig 9-et belőttünk a szétlövések alatt, mert fejben tiszták voltunk. Ez az én megoldásom, de ez teljesen lehet, hogy nem a valós, és nem vagyok a bölcsek övének zálogosa. Ez csak az én véleményem, hogy azt látom, hogy a lányok ezek az egygólos meccseken, az EB-n még lefele ment a dolog, most fölfele megy a dolog, mert tudnak örülni egy blokknak, tudnak örülni egy jó védekezésnek, látszik, hogy sokkal jobban együtt van a brigád, mint az EB-n volt fejben, vagy érzelmileg. Talán ez a jó szó, hogy érzelmileg ez a csapat most ki van élezve arra, hogy egymásért megtegyen mindent.
Talán az eddigi legnagyobb győzelem a hollandok elleni negyeddöntő volt, nem csak azért, mert egy nagyon jó csapatot tudtunk legyőzni, hanem ezen a meccsen múlt az olimpiai kvóta is. Azért ilyenkor elég nagy nyomás helyeződik a játékosokra. Mennyire vannak ilyenkor igénybe véve a csapatpszichológusok? Mennyire játszanak fontos szerepet ilyen helyzetekben?
Ez minden csapat, minden edzőnél specifikus, tehát ezt nem lehet általánosságban mondani. Azt általánosságban tudom mondani, hogy nagyon nagy szerepe van az ilyen sorozatterheléseknél, amikor 2 hétig vagy 15-6 napig tart egy torna, előtte kimész, akkor mondjuk 3 hetet töltetek így együtt, ott biztos, hogy nagy szerepe van a pszichés felkészítésnek. Ezt általánosságban mondom, tehát az a csapat biztos, hogy jobban szerepel, akinek a pszichéje, vagy a pszichés felkészítése jól sikerült.
Mivel a magyar csapat első helyen végzett a csoportjában, így nem kellett 8-at döntőt játszaniuk, ez a pár nap meccs nélkül jól szokott jönni egyébként a csapatoknak, vagy inkább kibillentik a meccsritmusból őket? Mondjuk ez a mi esetünkben most kifejezetten jól sült el, úgy néz ki.
Így van, a lányoknál jól sült el, a fiúknál nem. Ugye lehetne, nem akarom a fiúkat ide becsempészni, mert ez egy másik, sajnos az most nem egy sikertörténet, de ugye mind a ketten megnyerték a csoportjukat, a lányok meneteltek a döntőig, a fiúk ugye elvesztették az első meccset az 5.-8. helyért is, tehát nem az 5.-6. helyért játszanak, hanem a 7.-8. Nekik nem sikerült jól. Tehát ez megint aznapi forma kérdése. Tehát ezen nincs recept, hogy jól sikerült vagy sem. Biztos, hogy egy hosszú tornán, egy olyan évben, amikor nagyon sok a válogatott meccs plusz a klubszezon, akkor minden pihenő jól jön. Én ezt gondolom. A lányok jól tudtak fölkészülni, ha jól tudom, akkor a spanyolokkal és az amerikaiakkal készültek a holland meccsre. Azért az a 2 vagy 3-4 legjobb csapatából 2. és biztos, hogy jó felkészülés volt a hollandokra. Biztos, hogy hozzáadott a felkészüléshez, hogy ebből a két válogatottal tudtak készülni, nem élesben, hanem edzésen. Ez most sikerült. A fiúknak, akik biztos ugyanúgy készültek az alatt a 3-4 nap alatt, amíg nem volt meccs, most nem sikerült, nem jött jól. Lehet, hogy az olimpián egyikük se nyernek csoportot, és attól még lehet, hogy odaérnek a döntőig. Lehet, hogy mind a kettő még éven nyeri a csoportot, és nem sikerül. Ezt általánosítani nem lehet.
Nehéz lenne esélyt latolgatni a döntővel kapcsolatban, de milyen erőt képvisel most ez az amerikai válogatott? Lehet egyébként ez a felszabadultság, ami fegyverünk az olimpiai kvóta tudatában?
Lehetséges. Az amerikai válogatott az mindig erős, hiszen az a válogatott, aki döntőbe tud jutni, az nem egy gyenge válogatott. Tehát, hogy alapvetően erős. Az amerikaiaknak van egy, hogy az előző VB-n ugye 4-be se kerültek, ezért van bennük egy vágy, hogy visszavegyék a VB címet. Biztos vagyok benne, ugye, amit kiengedtek a kezük közül ugye Fukuokában. Tehát nekik van egy ilyen motivációjuk. Nekünk biztos van egy felszabadult érzés, megvan a kvóta, döntőben vagyunk, kudarc semmiképpen nem érhet már minket. Tehát ez a VB már sikeres VB-nek van elkönyvelve, és az is. Így lehet, hogy van bennünk egy olyan, hogy sokadik amerikai meccsünk. Ugye a legutoljára, jól emlékszem, talán 22-ben játszottunk döntőt az amerikaiakkal itt Budapesten. Van miért visszavágni nekünk is, van bennünk motiváció, biztos, hogy a lányok világbajnokok akarnak lenni. Ezért azt gondolom, hogy ez 50-50 százalékos meccs, és az aznapi forma fogja eldönteni. Tudom, hogy egy picit sablonos vagy közhelyes válasz volt, de a sportban ilyen szinten már tényleg az aznapi forma dönt.
A Ferencvárosi Tornaklub ügyvezető alelnökét, Nyíri Zoltánt hallották. Technikai recesszióba süllyedt Japán. Az ázsiai ország GDP-je sorozatban már a második negyedében zsugorodott. A bruttó hazai termék 2023 utolsó három hónapjában a visszafogott bővülést előrevetítő elemzői elvárásokkal szemben 3%-kal csökkent. A visszafogott fogyasztással és beruházási hajlandósággal küszködő Japán továbbra sem találja az ellenszert az innovációs hajlam visszaszorulására, az idősödő társadalom problémája és az ebből eredő munkaerőhiány ellen. A Gránit alapkezelő szenior makrogazdaság elemzője elmondta, ezzel Németország megelőzte Japánt a világ legerősebb gazdasággal rendelkező országainak listáján. Regős Gábort, Molnár Gábor kérdezte a részletekről.
Japánban eddig, ha nem is ismeretlen fogalom volt a recesszió, de legalábbis ritka volt, mint a fehér holló, azt talán mondhatjuk. A mostani rossz gazdasági adat mennyire meglepetés az ázsiai országban?
Azért az, hogy teljesen ismeretlen lett volna a recesszió, az azért túlzás. Ugye eddig is volt olyan, hogy kisebb visszaesések voltak. Mostani adat azért meglepő, mert a technikai recesszió beköszöntét jelzi, és hát erre a negyedéves alapon 1,4%-os növekedést vártak, ez az 1,4%. Ez a negyedéves növekedés évesítve, ugye ez az adat, vagy ez az a mutatószám, amit az Egyesült Államokban szoktak leginkább használni, és ebből a plusz 1,4-ből lett mínusz 0,4, tehát ez egy kellemetlen meglepetés, és a harmadik negyedévben, hogyha megnézzük az adatot, akkor ugyanez a negyedéves évesített mutatószám mínusz 3,3%-ot mutat.
Milyennek a háttere? Ugye itt a japán gazdasági miniszter Yoshikata Shindo azt mondta, hogy ő a legnagyobb problémát abban látja, hogy a fogyasztás és a beruházási kiadások azok drasztikusan visszaestek és lassultak. Ez áll itt a háttérben?
Azért talán a drasztikus szót nem használnám, tehát hogyha csak a negyedéves változásokat nézzük, akkor a belső keresletnél van egy 3%-os visszaesés. Ez az, ami húzta visszafelé a GDP-t, ugye ez most egyébként csak egy negyed év adat nem évesítve, míg az export egyébként jól tudott teljesíteni, így egy 2,6%-os növekedést ért el. A belső keresleten belül a háztartások fogyasztása 0,2%-kal csökkent, míg a beruházások azok szintén hasonló nagyságrendben mérséklődtek, tehát olyan nagyon nagy visszaesés ebben nincs. De persze ez a nem nagy visszaesés ez összességében ahhoz elegendő volt, hogy a gazdaság teljesítménye csökkenjen. És ha megnézzük, miért van ez a visszaesés, a beruházásoknál az építési projekteket akadályozó kínálati korlátokat hozhatjuk fel, míg a fogyasztásnál egészen egyszerűen a reálbér csökken, hiszen az infláció az meglehetősen magas, hát persze a meglehetősen magasat nem magyar viszonylatban kell érteni, ugye egy 2% fölötti szinten van, decemberben 2,6% volt, tehát ehhez a viszonylag magas inflációhoz kapcsolódik egy reálbér csökkenés, hiszen a bérek nem nagyon nőnek. tehát októberben 2,3%, novemberben pedig 3%-kal csökkentek a japán reálbérek.
Itt lehet talán behozni a képbe a Bank of Japan laza monetáris politikáját. Ön hogy gondolja, ennek is van köze ehhez a viszonylag gyengébb adatsorhoz?
Hát ugye a Bank of Japan monetáris politikája olyannyira laza, hogy negatív kamattal futnak, és hát arról beszélgettek, hogy hát ezt már lassan emelni kellene, és hát ehhez megtaláltak is egy mutatószámot, a bérinflációt. Ugye, hogyha nem nagyon emelkednek a bérek, akkor lehetne most már kamatot emelni. Tehát a laza monetáris politikát nem feltétlenül okolnám egy ilyen gyenge adatért, sőt, ugye ebből pont az következik, hogy maradhat a laza monetáris politika, sőt, talán ebből inkább az látszik, hogy a japán monetáris politika nem is biztos, hogy annyira hatékony a növekedésbe indításában, vagy azt is mondhatjuk, hogy egyáltalán nem hatékony a növekedésbe indításában. Tehát valószínűleg a mostani adat pont azt eredményezi, hogy marad ez a laza monetáris politika, nem kezdenek el normalizálni, hogy amikor mindenhol többé-kevésbé jelentős pozitív kamatok vannak, akkor náluk is legalább egy pozitív kamat összejöjjön.
Nézzük meg egy picit azt, hogy mi van itt még, mi húzódik meg e mögött az adathalmaz mögött. Ugye sokan azt mondják, hogy az idősödő japán társadalom egy probléma, a yen nem egészen úgy szerepel, ahogy hogy elvárnák, vagy szeretnék. Van-e még valami? Itt ugye még a külföldi munkavállalók egyre nagyobb túlsúlyba kerülését szokták emlegetni. Van-e még valami, ami a japán gazdaság gyenge teljesítménye mögött állhat?
Így van, tehát ezek a tényezők annak kapcsán jöttek elő, hogy a német gazdaság megelőzte Japánt. Most, amikor a német gazdaságról beszélünk, tehát ugye ez az össz GDP-t jelenti, akkor nem a siker jut eszünkbe az elmúlt időszakban.
Ez egyfajta roncsdermi kis túlzásra.
Hát nem akartam ilyen csúnyán fogalmazni, de így van.
Én megteszem.
A kielőz meg kit, vagy ki megy lassabban, mint a másik versenyt láthatjuk. Tehát itt most nem csak a volumen számít, az is számít, de ugye a yen szerepe azért jön be, mert ez egy dollár versus dollár összehasonlítás. Tehát valóban a yen szerepe, népességcsökkenés, illetve a termelékenységgel kapcsolatos problémák. Ugye korábban Japán innovációról nagyon híres volt, mostán ebben is egy kicsit lemaradtak, itt ugye húzható egy pár húzam Németország, illetve azért most lesznek ilyen egyedi tényezők, egyedi gyárleállások. Tehát kérdés, hogy a 24-es növekedés mennyire tud beindulni, és ezt a 24-es növekedést még az is hátráltatja, hogy a háztartások megtakarításai már eddig is a negatív tartományban voltak, tehát ez nem segíti a növekedést. Viszont a másik oldalról most talán már lesz egy érdemi bérnövekedés, ugye az évelején vagyunk, és ott még nem történtek meg a béremelkedések. A japán szakszervezetek úgy tűnik, hogy egy 5%-os átlagos béremelkedést szeretnének kiharcolni.
Van esély ön szerint arra, hogy esetleg ezen a hát képzeletbeli, vagy nem annyira képzeletbeli listán japán helyezése tovább romoljon? Ugye 10 éve előzte meg őket Kína, most Németország. Van-e olyan gazdaság, amelyik beelőzheti még akár a közeljövőben a japán gazdaságot?
India előzhetés nincs olyan nagyon messze ettől az előzéstől, tehát azért van egy valamekkora elmaradás, de hogyha a japán gazdaság nem kezd el növekedni, akkor pár éven belül akár ez az előzés is megtörténhet. Hát ugye itt a népesség számra is azért gondolhatunk, de persze a gazdasági fejlődés önmaga is egy olyan szempont, ami ezt elősegítheti.
Az elmúlt percben a Gránit alapkezelő szenior makrogazdaság jellemzőjét Regős Gábort hallották. Zenélünk, közlekedünk, 9-kor friss hírek, és kezdődik a tőzsde.